Máté evangéliumának a 11. fejezetéből a 18. vers álljon előttünk, önmára hallgassuk meg ezt az igét. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Eddig olvasom az igét. A Szent Háromság vasárnapján, a Szent Háromság utáni második vasárnapján ezt a igét állította elénk az útmutatónk, ezt a jól ismert jézusi hívást, amivel a megfáradtakat, a megterheltetteket hívja az Úr, hogy nyugalmat adjon neki, és hát mindig nagy kérdés az emberben az, hogy ezek a jól ismert ige szakaszok, ezek a jól ismert igék, amelyeket annyiszor olvastunk már, annyiszor használtuk a magunk számára is bátorításként, vigasztalásként, hogyan tud ma is üzenetet eljuttatni az emberi szívhez. Hisz azok a történetek, amiket oly sokszor olvasunk, vagy azok a igék, amelyeket olyan sokszor olvasunk, és amit mindannyian tudunk könyv nélkül is, milyen módon tud az ember szívéhez eljutni? Ez a kérdés mindig felvetődik az emberben, és hát én is elgondolkodtam azon, hogy olvassam-e fel ezt a igét, vagy valami mást válasszak, de mégis úgy döntöttem, hogy ezt az igét választom, ha már ezt írta ki a mai útmutatói ige, akkor biztos vagyok benne, hogy Isten nem véletlenül állította elénk ezt az igét, és egyébként is fontos látni a hívő embernek azt, hogy ezeket a jól ismert igéket nem szabad félredobni, nem szabad lekicsinleni, mert hát ugye jól ismerjük, és annak az üzenetét már sok-sok prédikáción, igehirdetésen keresztül talán megértettük, szívünkbe zártuk, de mégis Isten újra és újra elénk állítja ezeket a szavakat. Talán azért, mert éppen ma van szükségünk rá, nem tudjuk, hogy Isten kinek a szívében mit szeretne elérni, talán azért, hogy ezeket a jól ismert üzeneteket Isten leporolja a mi szívünkben, és nagyon fontos látni azt, hogy mindig gyermeki szívvel hallgassuk ezeket a jól ismert igéket is. Miért? Pál azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy vigyázzon az, aki azt hiszi, hogy áll, hogy el ne essen. Amivel tulajdonképpen azt akarja kifejezni, hogy nincsen olyan helyzet az ember életében, nincsen olyan erő az ember életében, amely el ne gyengülne, amely meg ne roppanna, sőt, Isten igéje arról is beszél, hogy még a legnehezebb, a legerősebbek is megfáradnak, a legtökéletesebbek, a legnagyobbak is ellankadnak. Tehát, hogy igen, mindannyiunknak szüksége van erre az igére. Nem mondhatjuk azt, hogy mi már ezeket az igéket jól ismerjük. És egyáltalán milyen újat lehetne ezen keresztül Istennek nekünk, mint üzenetet átadni. És amikor Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy vigyázzatok arra, hogy ne bízzátok el magatokat, hogy ne gondoljátok magatokról, hogy ti már abban az állapotban vagytok, amikor sok-sok dolgot elértetek, és már nincsen szükségetek ezekre az egyszerű üzenetekre, akkor nem véletlenül állítja a korintusiak elé az apostol ezeket a szavakat, mert ha elolvassuk a korintusi leveleket, akkor azt látjuk, hogy a korintusi gyülekezet nagy problémája az volt, hogy elbízták magukat. Hogy nem becsülték meg azokat az apróságokat, amelyeket Isten szeretne napról napra odaállítani az ő gyermekeinek elé üzenetként. és úgy gondolták, hogy hát ők már megerősödtek, mindenben jól dolgokat értettek meg, megtanulták az Isten igéjét, megértették a maguk számára, és talán ezért volt az, hogy Pál apostolnak a prédikálására, beszédeire azt mondták, hogy hát a beszéde az nagyon egyszerű, már-már silány. És hogy azon tűnődtem el, vagy tűnődök el sokszor magamban, hogy vajon milyen lehetett Pál apostolnak egy prédikációja, egy üzenete? Vajon hogyan hallgatták ezt a testvérek? És valóban sokszor az ember olyan dolgokat vár az igéből, olyan különleges mondani valókat, amelyekről azt gondolja, hogy na végre valami érdekeset megtudhatunk az igéből, valami különleges üzenetet akar Isten átadni nekünk, de Pál apostol pedig újra és újra arról beszél, hogy én nem akarok másról tudni, nem akarok másról beszélni, nem akarok mást a testvérek elé állítani, sőt, nem akarok másról beszélni a pogányok között sem, mint arról az egyszerű üzenetről, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten, hogy megváltott a mi bűneinkből, és ez az üzenet nem egy olyan üzenet, amit mi már nem hallottunk volna, de mégis Isten igéje arról beszél, hogy ez az az üzenet, amit Isten minden ember számára el akar juttatni. Arról beszél Pál, hogy ez egyeseknek bolondság, ugye a görögöknek kevés, a zsidóknak majdnem, hogy botránkozás, de mi, akik megtartatunk, ez az egyszerű üzenet jelenti az életet. Vajon hogyan fogadjuk mi ma Istennek az üzenetét? Hogyan fogadjuk azt az egyszerű üzenetet? Vajon ma is mond-e számunkra valamit, akár a keresztről való beszéd, akár Jézus hívása, vajon ma is olyan egyszerűen, olyan gyermeki módon hallgatom meg az Isten igéjét. Arról beszél az Úr maga is, hogyha nem úgy fogadjátok az Isten igéjét, az Isten üzenetét, mint a gyermekek, akkor méltatlanok vagytok arra, hogy bemenjetek az Isten országába. Tehát nem szabad nekünk elmenni mellettünk, hanem mindig keresni kell azt az üzenetet, azt a Isten által elénk állított gondolatot, amit Isten nekünk akar mondani. De ehhez pedig szükségünk van arra, hogy mindig gyermeki módon hallgassuk az igét. Amikor az Úr Jézus a jelenések könyvében, ugye az apostolon, János apostolon keresztül üzen a gyülekezetnek, akkor arról olvasunk a laodicei gyülekezet angyalának írt üzenetből, hogy az az én bajom veled, mondja az Úr Jézus, az az én szavam ellened, hogy te azt mondod magadról, hogy meggazdagodtam, hogy semmire sincsen szükségem. És az Úr pedig azt mondja neki, hogy de hát nem veszed észre, hogy éppen te vagy a szegény. Épp azáltal, mert nem látod azt, hogy szegény vagy, hogy erőtelen vagy. Mert azt gondolod, hogy valahova eljutottál már az életedben. Újulj meg! Vedd újra azzal a gyermeki hittel az Istennek az igéjét. Tehát vigyázni kell. És ugyanígy beszél az Úr Jézus a másik gyülekezetnek, amikor arról beszél az efézusiaknak, hogy az az te bajod, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg, hogy honnan estél ki. Emlékezzél meg, hogy hogyan vetted. Emlékezzél meg arra, hogy mit jelentett számodra az, amikor először meghallottad Istennek az üzenetét. És akkor nem volt számodra ez olyan lekicsinlő dolog, nem volt számodra olyan egyszerű üzenet, hanem az életed legfontosabb üzenete volt. Az ige hirdetők mindig úgy ülnek le az ige hirdetésre felkészülni, hogy keresik azt a mondatot, azt az üzenetet, amit átadhatnak a testvéreknek, és imádkoznak azért, hogy Isten adja az üzenetet, és én elgondolkodtam azon, hogy amikor az első prédikációját elmondta Péter apostol ott a Cselekedetek könyvének az elején, első pünköskor, amikor kiáll a tömeg elé a Szentlélektől indítatva, akkor ha végigolvassuk azt az üzenetet és azt a prédikációt, akkor arra kell rájönnünk, hogy nem mondott ő olyan különlegességeket. Nem mondott olyan dolgokat, amelyek az embereket valami különleges élményben részesítette volna, mert nem kezdte az igét hasogatni, nem kezdett különleges gondolatokat átadni, hanem csak az egyszerű megváltásnak az üzenetét juttatta el az emberekhez, és arról olvasunk, hogy ez hatott. Ez hatott. Csak arról, hogy én arról a Krisztusról akarok beszélni, akit ti megfeszítettetek. De akit az Úr föltámasztott, és aki ma is él, és aki elküldte az ő szent lelkét, nem részegek ezek, nem édes boltól részegettek meg, hanem ez a hatása az emberek életében annak, hogyha Isten kezébe veszi az embert. Ilyen módon lesz öröme. És ez az üzenet, ami a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus a te bűnödért is meghalt. És arról olvasunk, hogy ez az egyszerű bizonyságtétel, Péternek az első prédikációja olyan hatást ért el az emberekben, hogy azon a napon megtért 3000 ember. Milyen csodálatos dolog ez. Mi pedig várunk különleges ige hirdetésekre, várunk különleges mondani valókra, várunk különleges igei fordulatokat, majd valami jót fog mondani valaki, és hallgatunk ige hirdetéseket. Ma már annyiféle módon lehetséges ez. Az Úr pedig azt mondja, hogy olyan jó lenne, ha észrevennénk Istennek azt az egyszerű üzenetét, amivel szeretne engem megszólítani. De ehhez szükségem van arra, amire figyelmeztette a gyülekezeteket is az Úr Jézus ott a jelenések könyvében, hogy nyisd meg a szíved. Legyen a szíved nyitva Isten igéje előtt, mert ha odafigyelsz, ha várod, ha úgy ülsz le Isten igéjét hallgatni, ha úgy ülsz le Isten igéjét olvasni, ha úgy veszed kezedbe a Bibliát, azzal az imádsággal, hogy Uram, te tudod, hogy mire van szükségem, én megnyitom a szívem, te csak szólj, akkor mindig van üzenet az ember számára, mert Isten ilyen módon akar hozzánk szólni. Tehát ez az egyszerű üzenet van ebben a felolvasott ige szakaszban is. És visszatérve még egy kicsit Pál apostolra és a korintusi gyülekezetre, ugye arról olvasunk éppen a korintusiaknál, hogy ez már nincs meg. És ezért mondják azt, hogy olyan silány ennek a Pálnak az ige hirdetése, amikor leveleket ír abban, igen, abban összefoglalja, abban tanít bennünket, de amikor eljön, az nem valami ütős, nem valami hatalmas ige hirdetés is. Aztán, hogyha olvassuk a levelet, akkor Pál el is mondja nekik, hogy tudjátok, az a baj, hogy ti már régen nem úgy figyeltek Isten igéjére. Valóban úgy gondoljátok, hogy meggazdagodtatok, és ugye olvassuk az 1 Korintus 11-12-ben, 13-ban, amikor arról ír az apostol, hogy ti mindenféle lelki ajándékok után vágyakoztok, ami nem baj. Isten adogatja, éppen az imaórán beszéltünk arról, amikor Péter apostol mondja, és ez a mai igék között volt, hogyha olvasták a testvérek a reggeli, reggel az útmutatót, és gondolom mindenki olvasta, amikor Péter azt mondja az ő első levelének 4. fejezetében, hogy ki az ő kegyelmi ajándékaival, amit kapott, azzal sáfárkodjon, egymásnak sáfárkodjatok, mint Istennek, sokféle kegyelmének jó sáfárai. Tehát azt mondja, hogy Isten adja ezeket az ajándékokat, és fel is sorolja ott Pál apostol, hogy Isten valakinek ad kijelentésnek, valakinek a bölcsességnek, valaki különleges nyelveket kap. Tehát sokféle ajándékot kap az ember. Ezek után vágyakoztak is a korintusiak, de arról olvasunk, hogy ők ezekkel az ajándékokkal versengetek, hogy ki kap nagyobbat, ki kap többet, ki az, aki valamivel ezzel eljut, tehát hogy valahova már eljutottam. És az apostol pedig, ugye ma az imaórán is arról olvastunk, hogy arról beszéltünk, hogy de hát persze kapunk ajándékokat, mindenki kap ajándékot, olyan jó lenne meglátni azt, hogy Isten nekem is, neked is, mindenkinek van ad ajándékot, lelki ajándékot. Mire? Azért, hogy egymásnak vele szolgáljunk. És észrevettük-e, megláttuk-e már ezeket az ajándékokat? Vajon élünk-e ezekkel? Vagy tényleg olyanok vagyunk, ahogy beszéltünk, hogy azért jövünk a gyülekezetbe, hogy kapjunk valamit, hogy bátorítsanak, hogy vigasztaljanak, ha gondunk van, akkor mellénk álljanak, de nem jutunk el odáig, hogy de Istentől mi is kaptunk ajándékot, és olyan jó lenne, ha ezzel élnénk. Igen, a korintusiak is kaptak ajándékot, de azt mondja az ige, hogy ez nem jó használták föl. Megkeményedett a szívük. Térjetek meg. Menjetek vissza az Isten egyszerű evangéliumához, és értsétek meg annak az üzenetét. Hát valami ilyesmit láthatunk itt, ebben az igében is, amit nagyon jól ismerünk, és sokszor mondjuk is, másokat bátorítunk is, hogy hát maga Jézus mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Ó, milyen szép ez a hívás, milyen szép ez az ígéret. Ha Jézushoz jövünk, akkor biztos, hogy meg fogjuk tapasztalni Istennek az áldását. De vigyázzunk, testvérek, mert ezt is félreérthetjük. Félreérthetjük, és nem látjuk meg az üzenet teljes valóságát. Miért is jövünk mi Jézushoz? Ezeket a kérdéseket föl kell tennünk. És valóban olyan jó, amikor a gondjainkban, problémáinkban odafordulunk Istenhez, mert ő ígérte. És várjuk azt, hogy megszabadítson. És amikor elmúlik a baj, amikor Isten megsegít bennünket, akkor olyan könnyedén elfeledkezünk. Hány emberrel találkoztam már, akár a körzetbe is, hogy egyszer csak megjelent, jött és elmondta problémáit, gondjait, hogy imádkozzunk értük a gyülekezetben, imádkozzunk itt-ott, és hogy ő is nagyon szeretne az Úrral lenni, mert látja az ő nyomorúságát is. És aztán, amikor legközelebb mentem, kérdeztem a testvérektől, hogy de hol van a barátunk? Hát, megoldódott a problémája, azóta felénk sem jön. Hát, ilyenek vagyunk mi, hogy azt gondoljuk, hogy Jézus arra azt állítja elénk, hogy jöjjünk nyugodtan, mert megfáradtunk, megterheltettünk, és akkor ő majd megnyugodt. De van az is, amikor az ember eljut odáig, hogy komolyan veszem Isten igéjét, és amikor nem oldja meg rögtön a problémáimat, akkor fölteszem a kérdést. De hát én jöttem, én vártam. És olyan nagy hittel álltam arra a gondolatra, arra az ígéretre, hogy jöjjünk, mert ő nyugalmat ad, mert ő megszabadít. De hol van a szabadítása? Nem kaptam meg. És csalódva tovább megyek az úton, és nem tapasztalom meg azt, amire vártam. Hát mit is jelent az, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én akkor majd nyugalmat adok néktek. Amikor felolvastuk ezt az előző igeszakaszt, ami szintén egy nagyon jól ismert történet, a 10 bélpoklos meggyógyításának a története, akkor az úgy kezdődik ez a történet, vagy az az előzménye, hogy Jézushoz jönnek a tanítványok, és mondták neki, hogy növeld a mi hitünket. És ugye Jézus pedig azt mondja nekik, hogy hát ha annyi hitetek lenne, mint a mustár mag, akkor hát olyan dolgokat tapasztalnátok meg, amelyek lehetetlennek tűnnek. Még azt is, hogy azt mondanátok ennek az eperfügefának, hogy menjen is, szakadjon ki tövestől, és plántáltassék a tengerbe, és hát mennyire extrém példát hoz fel az Úr, mert emberi elgondolás szerint azt gondoljuk, hogy hát ez lehetetlen. Hát valóban a tengerben nem él meg egy eperfügefa, akármilyen fa meghal a tengerben, de mégis azt mondja az Úr, hogy ilyen hittel kell az embernek odafordulni az Úrhoz. És akkor érthetnénk azt is, hogy persze, hát akkor így kell nekem az Úrra figyelni, és minden dologban, mert olyan dolgokat is meg tud cselekedni, amire mi úgy gondoljuk, hogy lehetetlen. Itt megint az a kérdés, hogy mennyire hangsúlyozzuk mi ki a hitnek a dolgát. Azt mondja az Úr Jézus, ha olyan hitetek lenne, mint a mustármag. Az emberek azt gondolják, hogy azért nyerünk Istentől különböző ajándékokat, azért gyógyulunk meg, azért történnek az életünkben dolgok, azért valósulnak meg vágyak, mert hiszünk. És mi is sokszor félreértjük, és úgy gondoljuk, hogy kevés a hitünk, hogy azért nem adja meg Isten, mert nem hittel kérjük. És mi is sokszor imádkozunk úgy, ahogy a tanítványok is, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Jézus pedig azt mondja, hogy nem a hit az, ami mindezeket el fogja végezni. Ahhoz elég egy picike, mustármagnyi hit is. De lássuk meg, hogy mit is jelent a hit. Az nem abban való hit, hogyha én hiszek, akkor meg fog valósulni, hogyha én hiszek abban, hogy Isten meg tudja ezt valósítani az életemben, akkor valóban meg fog valósulni. Én nem abban hiszek, hogy valami meg fog történni, hanem én abban hiszek, aki mindezeket meg tudja cselekedni. És itt a különbség. Nem abban hiszek, hogy Isten engem meg tud gyógyítani. Nem a gyógyuláson van a hangsúly, hanem azon, hogy Isten meg tudja cselekedni. És ez nagyon nagy különbség, hogy Isten másképpen szeretné, hogy értsük az ő üzenetét. Emlékezzünk csak, amikor Pál beszél a korintusi beliekhez írott levél, első levél 13. fejezetében arról, hogy milyen a hit. És akkor mondja, hogy ha akkora hitem van, hogy hegyeket mozdítok meg, ha akkora hitem van, hogy hatalmas dolgokat viszek végbe, azt mondja, semmi hasznom abból. Hanem azt mondja, hogy a legfontosabb, ami végén megmarad, a hit, a remény és a szeretet. Vagyis, ami megmarad, az az Istenben való bizalom. Ami megváltoztatja az életemet, nem ezek a nagy dolgok, hanem az, hogy Istenben való bizalmam az töretlen minden körülmények között. Tehát amikor jövök az Úrhoz, amikor Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetek, akkor ezt szeretné elénk állítani, hogy hogyan jövök hozzá. Azzal a töretlen bizalommal, hogy igenis ő a legjobbat akarja nekem. És bízok abban, hogy amit ő cselekszik az életemben, az a legjobb. Nem abban, hogy mit várok tőle. Pál, amikor imádkozik az Úrhoz a betegségéért, akkor azt mondja neki az Úr, hogy elég neked az én kegyelmem. Micsoda bizalomra volt szüksége Pál apostolnak ahhoz, hogy ezt megértse. Milyen bizalomra volt szüksége neki arra, hogy ezt elfogadja. De én, Uram, nem azért jöttem. Én azért jöttem, mert vannak testi gyengeségeim, amelyek úgy érzem, hogy korlátoznak engem. Akár még a szolgálatban is. És én úgy szeretném, hogyha ez ne lenne meg, hogy ezektől felszabaduljak. Hát ő ezért jött, és akkor az Úr azt mondta, hogy lehet, hogy te ezért jöttél, de én mást adok. Elég neked az én kegyelmem, és én nyugalmat adok neked ebben. És meglátod, hogy Isten ebből is jót hoz ki. Isten ezáltal is valamire megtanít téged. Pál megértette, hogy több is adatott a testébe. Isten ezt az utat adta neki. Na hát ehhez kell a bizalom. Ehhez kell a bizalom, hogy ezt is elfogadom. És mi pedig szomorkodunk, belekeseredünk, hogy Isten miért nem hallgat meg bennünket, miért nem adja, pedig már mióta imádkozom, pedig hogy szeretném, de hát Isten nem válaszol. Vagy talán éppen az a válasz, hogy azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Tehát jöjjünk ő hozzá. A 10 bérpoklos története is valami hasonlóról szól, amikor jöttek hozzá, és milyen nagy dolog eljutni oda, hogy igenis szükségem van az Úr kegyelmére. Nem azért jöttek az emberek, mert dolgokat szerettek volna az életükben, hanem a legnagyobb problémájukkal jöttek hozzá, amelyek tényleg már befolyásolták a mindennapi életüket, és ezzel jöttek oda az Úrhoz. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van reátok. Jöjjetek én hozzám, akiknek terheit vannak, és én megnyugosztalak titeket. Milyen jó dolog, hogy ezek az emberek nem máshoz mentek, hanem Jézushoz. De itt megint csak az a kérdés, hogy miért is gyógyította meg őket az Úr? Mi a gyógyulásnak az útja? És ez egy nagyon fontos kérdés, mert arról olvasunk az igében, hogy távol megálltak. Jézus nem csinált velük semmi különös dolgot, csak adott nekik egy utasítást. Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Ennyi. Mit vár tőlünk az Úr? Az, hogy cselekedjük azt, amit ő nekünk mond. Csak ennyi. És engedtessék meg nekem az, hogy egy kicsit ezt az igét, vagy ezt a gondolatot más módon próbáljam a testvéreknek átadni. Tudjuk, hogy miért kellett ezeknek az embereknek a papokhoz mennie. Azért kellett, mert azok voltak azok, akik megállapították, hogy valóban gyógyult-e. Ez volt a Ószövetségben, ugye a papoknak az egyik feladata, hogyha leprás volt az, és megfigyelték és megnézték a papok, azok dönthették el, hogy emberek közé menjenek. De én egy kicsit más módon közelíteném meg, és engedtessék ez meg nekünk, amikor azt mondja az Úr, hogy menjetek a papokhoz. Vagyis menjetek el a templomba, menjetek el a gyülekezetbe. És ebben én azt látom, hogy az Úr igen, meg tud gyógyítani embereket. De az igazi gyógyulást azt úgy fogja megadni, hogyha én hallgatok az ő szavára. Hogy a gyógyulás úgy fog beteljesedni az életemben, hogy az ő igéjét hallgatom, az ő gyermekeivel vagyok közösségben. Tehát, hogyha hallgatok az ő szavára. Az emberek pedig nem ezért jönnek, hanem elvárjuk, hogy Isten meggyógyítson, és amikor meggyógyított, akkor tovább lépek, és megkaptam Istentől, amit akartam. De hát a történet éppen arról szól, hogy hát ezek az emberek nagyon nagyot tévednek. Mert amikor ezek az emberek, mondhatjuk, hogy nagy hittel elmentek, és megtették azt, amit Jézus várt tőlük, arról beszél az ige, hogy mindenki elment az ő saját otthonába. És egyetlen egy ember visszajött. És neki mondta az Úr azt, hogy neked lett békességed. Te tapasztaltad meg igazán azt, amit én szerettem volna neked adni. Tehát jöjjetek én hozzám, akit megfáradtatok, megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyugalmat adok az én közelségemben, az én jelenlétemben. Nem azért lesz nyugalmunk, nem azért lesz örömünk, nem az lesz az életünknek a legtökéletesebb következménye az Istennel való közösségben, vagy Jézussal való közösségben, hogy gyógyulásokat tapasztalok meg. Vagy ha eltűnnek olyan problémák a mindennapjaimtól, amelyek meggyötörnek engem. Arról beszél az Úr, hogy nem ez fogja a békességet adni, hanem a vele való közösség, a benne való hit, a neki való hálaadás. És ezt látjuk itt a történetben, hogy az az ember, aki visszajött, aki ragaszkodott az Úrhoz, aki továbbra is vele akart járni, aki továbbra is igényelte az ő segítségét, vigasztalását, bátorítását, vezetését, de annak mondta az Úr, hogy te kaptad meg azt. A többiek nem, azok meggyógyultak. Hazamentek, folytatták a régi életüket, elfeledkeztek rólam, vagy néha eszükbe jutottam, de továbbiakban nem igényelték az én vezetésemet. És én annak adok nyugalmat, aki ezt a vezetést igényli. Tehát az Úrral leszünk. És emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy kik az én barátaim, gyerünk apákat, anyákat, fitestvéreket, nőtestvéreket, és örök életet. Hát ez a mi bizodalmunk, ez a mi örömünk, és ezért hív bennünket az Úr. Nem szabad összetéveszteni azt, hogy az Úr jön, segít, mert neki ez a feladata, ezért küldte el az Úr. Jöjjetek én hozzám, akit megfáradtatok, és majd nyugodtak lehettek, mert minden gondotokat megoldom. Megoldja, de másképpen, máshogy. Úgy, hogy az ő közelében maradok, és átélem az ő békességét. Lehet, hogy megnyerem a gyógyulást. Lehet, hogy Isten elveszi a terhet az életemből, de lehet, hogy nem veszi el. És azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, és ezáltal fogok megnyugodni. De olyan jó lenne, ha megértenénk ezt. És ne értenénk félre Istennek a szavát, az Úr Jézusnak a szavát. Ez nem valami, talán rossz kifejezés, varázslat, hogyha jövök Jézushoz, és minden megoldódik. Minden rózsaszín lesz, minden tökéletes lesz, ahogy én azt elgondolom. Nem erről beszél az Úr. Mert olvasunk az igében olyanokat is, hogy akik kitartottak az Úrért, milyen nyomorúságokat kellett átélniük, üldöztetéseket is. De azt mondja Isten igéje, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Tehát ne értsük félre Isten szavát, hanem igenis forduljunk oda hozzá, nyitott szívvel, halljuk meg az ő üzenetét, és bízzunk ő benne. Tehát amikor hozzájövünk, ne abban bízzunk, hogy igenis majd Isten meggyógyít, és abban bízok, hogy valamit Isten megad. Ne. Hanem abban bízzunk, aki tudja, hogy mire van szükségünk. És jöjjünk hozzá azzal a kérdéssel, ami nekünk fontos, és hagyjuk ő rá. És talán még egy gondolat a végére, hogy egy kicsit bátorítsam a testvéreket, mert ezzel talán azt odáig juthatnánk el, hogy hát ne nagyon reménykedjünk gyógyulásokban, mert Isten nem biztos, hogy megadja azt, amit várunk, és talán az ember elkedvetlenedik, És talán ebből a szempontból nagyon szép példa az, amikor János és Péter mennek fel a templomba, és ugye ott áll az a nyomorék ember, aki béna volt, és ránéz a két apostolra, kérő, hogy adjon valami alamistát. És ez a történet arról szól, hogy Isten tudja, hogy mit akar nekünk adni. Valamikor gyógyulást várunk, és azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Máskor pedig alamizsmát kérünk tőle, és teljes gyógyulást ad. Ez a csodálatos Istenben, hogy igen, ő tudja, és hogyha mi bízunk ő benne, ha mi nem egy-egy dologgal jövünk elé, és abban hiszünk, hogy ezt meg fogja cselekedni, hanem ő benne bízunk, ő hozzá jövünk, őtőle várunk, akkor átéljük azt, hogy azt fogja nekünk adni, és abban ad nekünk nyugalmat, ami nekünk a legfontosabb, és ami a legjobb. Ez a bizalom. Így jöjjünk ő hozzá, mert így nem lesz csalódás. Ha mindig konkrétumokkal jövünk, és mindig vágyainkat állítjuk Isten elé, nem biztos, hogy csalódni fogunk, de van rá esély. De ha ő benne bízunk, akkor nem csalódunk. Isten segítsen meg bennünket abban, hogy megértsük az ő üzenetét. Ez a nagyon jól ismert üzenet. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Csak akkor lesz, ami számunkra valóság, és akkor lesz áldás, ha valóban olyan szívvel hallgatjuk, olyan gyermeki szívvel hallgatjuk, és olyan gyermeki szívvel állunk rá, ami nem a kérésre irányul, hanem arra az ajándékozóra, aki mindennel meg tud bennünket ajándékozni, és aki valóban békességet tud adni nekünk. Segítsen meg bennünket, Isten, hogy ezt megértsük, és így jöjjünk mi ő hozzá, gondjainkkal, problémáinkkal, és tapasztaljuk meg az ő békességét. Amen.